Sziasztok, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa. Szia Tamás!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A műsor második részében dr. Pintér Dániel Gergő, a Biotech USA kommunikációs igazgatója lesz a vendégünk, akivel a társadalmi felelősségvállalás aspektusairól beszélgetünk, kötelességként vagy lehetőségként tekint rá egy nagy vállalat. A műsor első részében a médiatrendekről beszélgetünk. Tavaly már találkozhattatok Bacsa Gáborral, a Dentsu Hungary ügyfélkapcsolati vezetőjével, akit most újfent köszöntök itt a Business Lounge-ban. Szervusz!
Sziasztok, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
Ilyenkor egyébként az van, hogy egy év alatt mi történik, hát semmi, hát ugyanazokat fogjuk beszélgetni, de már most az előbb kiderült, hogy nem, mert egyrészt egy év alatt volt egy amerikai elnökválasztás, érdekel majd az, hogy ez hogyan hat ki például azokra a platformokra, amelyeken eddig is sokan szívesen hirdettek. Egy év alatt változott-e bármi a TikTok hozzáállásában? De kezdjük ott, hogy ebben az egy évben mi volt a legkiemelkedőbb a médiapiacon a költések terén? Mi az a változás, amit ti kifejezetten említésre méltónak tartatok?
Szerintem a legfontosabb a tavalyi évet illetően, hogy olyan rettentő nagy ribillió felfordulás nem volt a médiapiacon. Ezért elsősorban nyilván a magyar médiapiacra gondolok. Növekedett, hanem is nagyot, de köszöni szépen, jól van.
Lekövette az inflációt.
Lekövette az inflációt, sőt, a fölött is növekedett. Némileg azért a teljes éves számokat még ugye nem látjuk hivatalosan, a televízió szélszázok még nem adták ki a tavalyi teljes éves, de várhatóan, hanem is egetrengető, de egy látható nagyságrendű növekedés volt. És ahogy mondtam, nem, a legfontosabb az volt talán, hogy nem volt semmi olyan őrület, ami azért mostanában majd minden évben volt. Elfogyott az inventori, nyakunkba szakadt az infláció, kitört a Covid, tehát mindig volt valami, ami miatt lehetett vakarni a fejünket és újra tervezni az évet.
Idén nem volt ilyen?
Már tavaly. Tavaly.
Tavaly. Ja, igen.
Remélem idén se lesz.
Ja, ja.
Ahogy gondolkodtam, hogy mi várható, kicsit szégyenkezve azt kellett realizálnom, hogy az évek óta mindig azt mondom, hogy legyünk óvatosak, mert sok a bizonytalanság, volt ugye Covid, volt háború, nyakunkba szakadt az infláció, mindig jött valami, amiért semmi nem úgy alakul, ahogy reméltük, vagy ahol egy nyugodt évben lenne. Tehát most, ahogy említetted, volt egy amerikai elnökválasztás, és talán nem is a platformok kérdése az első, ami így az ember szébe jut, hanem hogy mit hoz majd a gazdaságnak egy tarifaháború, ahol csattognak a vámok és megdrágulnak a behozott termékek, vagy beszűkülnek a piacok a exportőrök számára. Tehát azért ez a gazdaság számára egy ismét egy bizonytalanságot jelent. Reméljük, hogy nagy felfordulás nem okoz, de nem tudjuk még, hogy mi lesz igazán a hatása, és ebből Európa se fogja tudni kihúzni magát.
Tök érdekes, hogy azt olvasom ki a szavaidból, hogy így az elmúlt 5 évben, ahol tényleg volt egy Covid, volt háborúk indultak, volt gazdasági válság, energiaválság, és mégis olyan, mintha nem változna az, hogy az emberek látszani akarnak, költeni akarnak, és a médiatípusok valamelyikén így is úgy is elköltik az arra szánt pénzt.
Hát ha az embereket hirdetőkre, vagy cégekre helyettesítjük, akkor szerintem igazad van. Tehát ugye azért az a 2008-as válság idején is sokat magyaráztuk ügyfeleknek, hogy válság idején kommunikálni pedig kell, mert akkor lehet piacot nagyon veszíteni is, és nyerni is. Szerintem a Covid ebből egy nagyon fontos tanulságot hozott.
Azóta a legdurvább, mint közvetlen.
Igen. Nekünk is volt olyan partnerünk, aki nagyon erősen visszavágta, és ennek látható következménye lett. Tehát én azt látom, hogy azért a hirdetőkben egyértelművé vált, hogy a kommunikáció nem kikerülhető, és a kommunikáció maga is változott. Azért régen, még 2008-ban is, ugye főleg mi lesz a márkámmal, ha 1-2 évig nem vagyok látható, stb. Ma ez arról szól, hogy eladok-e jövő héten, vagy nem. Tehát, hogy van-e konverzió, vagy nem, ott lesz-e a termék a fogyasztó előtt, rá tud-e kattintani, megtalál-e a kereső oldal engem, felhoz-e a kereskedő kínálatából, és hogyha onnan kikerül egy termék, vagy lejjebb csúszik, akkor az azonnal érezhető. Tehát közelebb került szerintem a marketing kommunikáció az értékesítésre való hatásában a valós tapasztalatokhoz.
Ti minden évben készítetek egy
következő évi outlookot, ugye, hogyha jól mondom. Mik a legfontosabb trendek, mit lehet látni, hogy 25-ben hogyan változnak a büdzsék? Azt gondolom, hogy egy média számára mindig ez a legfontosabb, hogyha nem hivatalosan beszél egy ügynökségi vezetővel, hát hogy mennyi lesz a pénz.
Tavaly évvégén jött ki ez a jelentés, ugye globálisan és Magyarországra is elkészítettük, tehát ugye a tudatlanok nyugalmával nyilván nem vettük ezeket az előbb említett hatásokat figyelembe, nem is lehetett, még talán még most sem lehet. De azt vártuk, hogy egy növekvő reklámpiacot láttunk globálisan is, és Magyarországon is, hanem is továbbra sem rettentő nagymértékű, de egy látható, tehát infláció fölötti reál növekedést várunk idén a médiaköltések területén a magyar piacon. Nyilván változik tovább az összetétele, inkább tolódik digitális irányba, még már régóta a legnagyobb...
Honnan egyébként? Mert azt hittük, már minden digitális irányon van.
Hát ugye itt néhány százalékos elmozdulásokról beszélgettünk, de az folyamatosan megvan, hogy honnan mennek pénzek televízióból is, bár még mindig önmagában, mint egy szem csatorna, még mindig a legerősebb a televízió, és jól is szállít. De hát ott ugye inventori problémák vannak évek óta, meg a fogyasztói szokások is, tehát a médiafogyasztói szokások is úgy változnak, hogy rákényszerítik a hirdetőket, hogy egyre inkább használják a digitális megoldásokat, és ezek is bővülnek, mert most már nem csak YouTube-on, meg Facebook-on lehet videóhirdetéseket elhelyezni, hanem bizony a streaming az is nyitogatja a kapuit. Ugye az inventori, a televíziós inventori problémák egyik oka is az, hogy a fogyasztók jelentős része elfordul a streaming platformokon való filmnézések irányába, és kevésbé a lineáris hagyományos televíziót használják, ami után mennek a szélszázak, tehát hogy RTL-nek sem, meg a TV2-nek is nyilván megvan a maga streaming platformja, ahol igyekeznek szintén hirdetési lehetőségeket is biztosítani. Tehát, hogy ezek egyértelműen átvándorló pénzek, de minden más média platformról is, ami elérhető, tehát az offline irányából azért szépen vándorol. Egyrészt azért, mert hatékony, meg egyre nagyobb a felhasználói kör, tehát egyre intenzívebben eléri a fogyasztókat, meg maguk a médiák is változnak. Tehát, hogy mondtam, a lineáris televízió lassan megy a streaming irányba, vagy alakul át a fogyasztás és a kínálat is a piacon, sajtó, hát már szerintem régóta, maradjunk a rádiónál, tehát ugye a podcastok egy olyan új lehetőséget hoznak be szerintem a voice alapú hirdetésekbe, ami korábban nem volt, tök más minőséget hoznak, egy sokkal elkötelezebb hallgatói kört lehet velük elérni, sokkal...
Hatékony a hanghirdetés?
Azt gondolom, igen. Tehát főleg ez a...
És olcsóbb is gondolom.
Egyébként is az volt, tehát hogy szerintem nem volt hatékonytalan a rádió sem.
Nem, csak amikor azért bejöttek a videopodcastek, akkor azért szerintem mindenki egy kicsit összeezdült.
Igen, de az az érdekes, hogy a maga a podcast szerintem megtalált egy olyan fogyasztói pillanatot, amikor az ember keze elfoglalt valamivel, vagy éppen nem, tehát nem tud képernyőt bámulni, kivételesen vannak még az életünkben ilyen percek, vagy órák.
Hát egyre több ilyen van.
És akkor milyen jó, hogy tartalmat tovább lehet fogyasztani, irgalmatlan a kínálat, tehát, hogy minden témakörben mindent meg lehet találni, mindenki megtalálja a maga kis nisét, nem nagyok ezek, de hát...
De irányított.
De irányított, és odafigyelek, mert azért hallgatom, nem háttérrádiózás, igen, mint a rádió volt, ugye megy a kocsi és a kokáva, hanem azért hallgatom, mert érdekel, mit mondanak.
Egyébként érdekes, gondolkodtam, hogy kit kérdezzek erről meg, ha már itt vagyunk a podcastnél, szerinted ebben a nagy zajban is érdemes még belekezdeni podcastbe? A cégekről beszélünk?
Nem tudom, hogy a podcast az valóban a cégek műfaja-e, vagy olyan embereké, akik valamit kommunikálni akarnak, valamilyen érdeklődési kört ki akarnak elégíteni, vagy érdeklődésre választ akarnak hozni, meg akarnak osztani tartalmat, legyen szórakoztató, tájékoztató, oktató, ezerféle podcast létezik, és ők megtalálják a maguk hallgatóságát, ami nagyon jó lehetőség a hirdetők számára, hogy ott meg tudnak jelenni, nem csak a klasszikus hirdetésekkel, hanem sokkal integráltabb tartalomként az elhangzó szövegbe beépítve, vagy a műsorvezetők által saját magukra szabott, vagy saját hallgatóságukra szabott módon. Szerintem ez nagyon jó lehetőség, olyan, mint az influencer. használat. Nem?
Tehát ez mai napig egy... úgy érzed, de nem vagyunk telítve, nem telített a piac.
Hát, hogyha megnézed, hogy mondjuk egy amerikai vagy egy angol, tehát angol nyelven mi érhető el podcast világban, és ehhez képest ma hol tart a magyar nyelvű podcastok, akkor szerintem még hajrá. Szerintem még van bőven lehetőség. És nem lesz minden podcast sikeres, és nem fog minden kinőni, de hát erről szól a digitális tartalom előállítás, hogy mindenki tudja csinálni nagyon jól, vagy igazán sikeresen, csak néhányan tudják, hogy kik azok, azt nem lehet előre, vagy hát az úgy kialakul közben, hogy mire vevő a hallgatóság, ki tudja ezt jól építeni, megfelelő hallgatói kört, vagy olvasói, vagy nézői kört megszólítani, azokat maguk köré építeni, és olyan elköteleződést kialakítani, amikor hallgatók várják a következő podcast adást, és már előre, és beregisztrálnak, és hajlandók akár fizetni érte. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan ökoszisztéma alakul itt, ami messze nem telített Magyarországon, tehát szerintem még elég úttörő ebben. Hát egy kicsi ország, kicsi nyelve.
Kis pénz, kis foci.
Igen.
Szakmán belül van egy vita, hogy a magyar média az olcsó vagy nem olcsó, és az elmúlt években a korábbi évekhez képest van egy viszonylag nagyobb emelés. Hogy azt ti hogy látjátok, és engem igazából a nemzetközi példa érdekelne, hogy most hogyan néz ki a magyar média piacnak az árazása.
Maradt. Igen? Tehát továbbra is azt gondolom, hogy a magyar média piac még mindig olcsó. Régiós összehasonlításban is, hát aztán, hogyha fejlett nyugati piacokat nézünk, vagy akár Ázsiát, akkor aztán egész más nagyságrendekről beszélünk. Igen, volt nálunk látható médiainfláció, tehát kétszámjegyű növekedések évek óta. Ennek csak egyik hajtóereje az, hogy régiósan le vagyunk maradva, legfőképpen az a hajtóereje, hogy hiány van, inventori hiány, tehát nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat, ilyenkor lehet árat emelni, tehát van egy ilyen kompenzáció benne, de a környék többi országában is volt áremelkedés, tehát ott is elég látható nagyságú médiainfláció volt, ott is elfogytak az inventorik, másként néznek ki azért a piacok egy kicsit, de mindenhol mentek föl az árak, tehát hogy nem előztünk be.
És egyébként egy ügynökség ezt tudja képviselni az ügyfelek felé? Igen. Azt gondolom, hogy egy ügyfél soha nem fogja azt mondani, hogy olcsó a média.
Soha nem fogja azt mondani, azt fogja tudni mondani, hogy olcsóbb, mint máshol. Aha. És másként is használja ezért valószínűleg a médiát, tehát átalakul a média használat is. Nyugat-Európa, Anglia, Amerika kőkemény digitális fókuszon működnek, a televízió használat az a legnagyobbaknak előre nagyon meghatározottan és megtervezetten. Nálunk meg fűfa a televízióba hirdet, mert olyan olcsó. Azt látjuk, hogy amikor egy multicég idejön, akkor eltart egy ideig ezt átlátni, hogy itt nem azért hirdet mindenki tévén, mert nem tud jól digitális hirdetéseket csinálni, hanem azért, mert olcsó. És hat. Tehát működik.
De nem azért, mert vannak még ilyen berögződések, meg ez ilyen generációs kérdés, hogy ezt így valahogy tovább görgetjük, hogy a tévé ez bevált 10 éve, és most is be fog
válni. Nagyon szégyelleném magamat, hogyha ezt nem mérnénk és elemeznénk folyamatosan, hogy melyik médiacsatornának milyen hatása van. Aha. Olyan hirdetők is, akik más piacokon nem feltétlenül tévét használnak, és Magyarországon azt használják, nem azért teszik, mert itt mindenki azt csinálja, hanem azért, mert működik. Tehát látják a saját számaikon keresztül, hogy a televíziónak még mindig nagyon nagy elérése van, még mindig meg tudja mozgatni a társadalom nagy részét, és emellé lehet természetesen más csatornákat használni, főleg a digitális felületeket.
Ugye most már vannak platformok, amik nem média platformok, mégis igyekszik mindenki ott tartani a felhasználókat a saját platformján, és tovább értékesíteni, és még jobban kihasználni a saját felületét. Erről egy picit beszélünk, hogy ez mikor jelent meg, és nem lesz-e ez egy ilyen lufi, amit csak fújnak, aztán egyszer csak már ez sem fog kelleni az embereknek.
Hát azt nem hiszem, hogy ez lufi lesz, nem, már ez sokkal nagyobb, ez már léggömb, vagy léghajó inkább. Látom olyan elemzéseket is. Amerikában egyértelműen nagyobb, mint a televíziós piac. A
mondunk példát piac. Egyébként, itt...
Igen, példákat, szerintem többet is lesz érdemes majd mondani. Gyakorlatilag arról van szó, régóta is volt. Tehát a trade marketing, mint kifejezés, meg osztálya cégeken belül, az eddig is volt, a sales mellett működött, és ugye vették a másodlagos kihelyezéseket, meg chefstoppereket, meg bejáratnál a matricákat, a padlóra, meg egyebeket, hirdetéseket a kereskedők magazinjába. ez a megoldás, ez is elindult a digitalizáció irányába, hiszen a kereskedelem egyre nagyobb része online felületeken zajlik, vagy részben ott történik. És ami online felületen van, ott adatok is keletkeznek. Ettől kezdve mérhető, nagyon jól értékesíthető, és rengeteg, sokkal több hirdetési lehetőséget kínál a márka tulajdonosok számára. Ráadásul ezek olyan felületek, olyan hirdetési lehetőségek, amik közvetlenül össze vannak kötve az értékesítéssel. Tehát azonnal mérhetően hatása van annak, hogy ott elköltök X pénzt. Az adekvát példa, és talán a legnagyobb játékos is ezen a piacon, az az Amazon, ami ugye egy könyvkereskedő cégből lett egy mindenes kereskedő cégből, meg céggé, meg streaming platform, ugye, de ne felejtsük el, hogy a technológiai a hirdetési platformok közül a Meta, Google után a harmadik legnagyobb játékos a piacon. Tehát, hogy a harmadik legnagyobb reklám, digitális reklám cég az a Amazon.
De ez csak azért van, mert sokan fordulnak meg ott, nem?
Hát az pont elég. Hiszen ebből él az összes
többi. Meg az adat, nem?
Tehát és az adat, ami rendelkezésre áll. Tehát, hogy a retail média Magyarországon még nagyon gyerekcipőben, azt látom, tehát, hogy nagyon kevés az olyan kereskedő, akinek ehhez megvan a felkészültsége, ehhez kell egy technológia. Ezeket az adatokat gyűjteni kell tudni, ezeket fel kell tudni dolgozni, és fel kell, elérhetővé kell tudni, lehetővé kell tenni a hirdetőknek, hogy ezeket az adatokat használják, vagy olyan automatizált reklámértékesítési rendszert kell kialakítani, ahogy a Google is működik, meg az Amazon is működik, ahova fölmegy a Coca-Colától a sarki kézműves, nem tudom, fazekas magánvállalkozóig, és mindenki megtalálja azt, hogy a maga büdzséjéből mit tud azon a rendszeren keresztül, kit fogok elérni, milyen összeget vagyok hajlandó azért kockáztatni, és milyen típusú megjelenéseket veszek. Tehát vannak ezek a kereskedői oldalról érkező megoldások. Hát nem véletlenül az összes nagy tech cég, akik ugye média oldalról jönnek, Google, Meta, és észrevették ezt, TikTok, és elkezdték egyre közelebb tolni a saját megoldásaikat az értékesítés irányba. Egyre könnyebb vásárolunk, ugye bármelyik felületet is használjuk. Már nem csak keresési találatokat kapunk, hanem közvetlen értékesítési ajánlatokat, social médiába csak rákikkelek, és már ott vagyok a boltban, megvehetem. Tehát, hogy ők is elindultak abba az irányba, hogy a kommunikációt közelebb tolják az értékesítéshez. És a harmadik nagy játékosok ezen a téren maguk azok a szolgáltatók, akik a tranzakciókat lehetővé teszi, egyértelműen a fizetési szolgáltatók. Magyarországon az első és talán a legnagyobb játékos ezen a piacon mind a mai napig, aki adatokkal a retail médiát építi, az a Barion nevű fizetési szolgáltató megoldó, aki értelemszerűen ő csak adatot tud eladni, de ezek nagyon jól használható adatok a hirdetők számára.
Tamás, maradt még benned valami?
Azt gondolom, hogy egy ilyen kitekintésnek ez jó volt, ez most már egy ilyen hagyományos évelei beszélgetés.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Bacsa Gáborral, a Dentsu Hungary ügyfélkapcsolati vezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk pár perc múlva a műsort.